Hú, micsoda nap. Itt van velünk Rácz Viktor, Cserkuti Dávid. Szevasztok!
Hello!
Szervusztok!
Gyerekek, egy olyan vállalkozásba fogtunk, hogy fogunk sokat beszélgetni ezek után, nagyon remélem, hogyha ez a mai is jól sikerül, a képregényekről, meg egyébként a grafikák, meg a vizuális világunk fejlődéséről.
Hát ez egy indító dolog, hogy szerintem azt ez ki tudjuk szélesíteni.
Ennek is adom majd egy munkacímet, de a lényeg az, hogy mi a múltkor abba hagytunk, mert nem befejeztük, abba hagytunk egy beszélgetést, ugyanis Dávid vendégünk volt a Rock Történelem című képregény kiadvány kapcsán, aminek a borítóját ő készítette, és akkor belementünk nagyon sok mindenbe, a képregények kulturális hatásába, belementünk a Charlie Hebdo terrormerényletbe, szóval egy csomó mindenről beszéltünk, és akkor ott hagytuk el, hogy egyrészt van most egy olyan projekt, a Piszkos Fred animációs film, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, és arról, hogy hogyan folytatódik a képregényeknek a világa. Egyébként itt van, hallottátok a srácot? Az előbb, bocs, csak egy off topic, aki itt játszott.
Ja, nagyon klassz volt.
Én kint voltam, túl jó szigetelnek a fala.
Igen.
De látod elképesztő... az ablakon keresztül, hogy milyen zseniálisan rázza a kezét.
Figyelj,
az atmoszféra az meg volt még kint is.
Teljesen ki vagyok. Na mindegy, szóval, hogy lényeg, hogy az ilyen se volt, még így, hát popbáj. Úgyhogy hogy ez is megvolt. Na, lényeg az, hogy a Piszkos Fredről egy picit beszéljünk, mert ez most előkészítési fázisban van. Igen, tehát ugye ez a történet azért sok mindenkinek megvan, sok mindenkinek nincs, be kell levonni azokat, akik fiatalok, meg fogják-e érteni.
Ez nekem is új, mert ez évek óta kérdezem tőled, ez egy nagyon régóta gyötrelmes, göröngyös úton halad, nem tudom mifelé, majd elmondod mindjárt.
De most jó energiát fog kapni.
Ennél valamilyen pozitívabb PR szöveggel kellett volna indítani, a gyötrelmes, biztos, hogy a legjobb.
Nem egy jó szó, Viktorom.
De beszélgessünk egy kicsit a gyötrelmes, biztos, hogy
de kívülről úgy tűnt, hogy sokszor indult el, meg torpant meg, akkor így mondom. De hát van ez sok más sali. Nekem az volt a furcsa, és akkor átadom neked azt, hogy te fogsz tudni erről beszélni, hogy ez egy olyan zseniális aranybánya rejtőnek a világát feldolgozni. Ugye képregény formában ez ugye a mi gyerek, meg a, hogy mondjam, most akkor így el kéne árulnom a koromat, de hát erre úgyis mindig utalsz. Na mindegy, szóval hogy még az Átkosban ugye ezek a Korcsmáros által rajzolt képregények azért nagyot futottak, mindenkinek átkerültek, vagy mindenkinek a kezébe kerültek, szóval a lényeg az, hogy sosem értettem, hogy ebből hogy nincsen már egy ilyen kis hazai Marvel univerzum, úgymond, mert egyszerűen annyira adja magát, hogyha ezt így megeszi a közönség, már pedig a humor a zseniális, a helyszínek azok kvázi univerzálisak, az mindenkinek egy izgalmas helyszínrejtő világa, és egyszerűen ha siker van, akkor egyszerűen van hova nyúlni, ott van mögötte egy egész életmű, stb. Na, szóval hogy ehhez képest viszont ott tart ez a film, hogy
most azt megint figyelj, most mindent helyre hoztál, tehát ez a monológ, ez tényleg kellett.
Csak kérni kell.
Ezzel most a vívódó producereket próbáltam győzködni arról, hogy nyugodtan, bátran, tessék, csak támogatni.
A rejtőjelő világáról tényleg érdemes beszélnünk ebben a nagyon szűk időkeretben, de beszéljünk erről a filmről is tényleg, hogy ez hogy alakul.
Azért annyit mindenképpen reagálnék arra, amit a Viktor mondott, hogy...
A melyik Viktor?
Aki eddig pofázott.
A bőbeszédükből. Okay. Szóval annyit mindenképpen reagálnék rá, hogy miközben mindaz igaz, amit elmondott, rejtő igazából szinte minden más médiumon bukott, ami nem a hagyományos könyvformátum volt. Tehát a filmes próbálkozások azok inkább nem voltak működőek, mint igen, egy-két kivétel voltak persze.
Még annó?
Hát többféle is volt, talán az egyik nem ilyen nagyon-nagyon sikeres, de így emlékezetes, az a Bújtorféle Három testőr Afrikában volt.
Tényleg volt egy...
Aminek volt is egy kicsit egy ilyen negatív kicsengése, kicsit a 90-es éveknek azokra az ilyen videóklipjeire emlékeztetett, amikor elmentek nyaralni a csajok meg a producer, és akkor gyorsan forgattak egy videóklipet, és ennek a filmnek is volt egy ilyen pukéja. Nyilván azt is volt, aki szerette, de minden esetre nem tudta hozni, tehát az egyöntetű vélemény volt, hogy nem tudta hozni azt a fajta rejtői világot. Volt itt rádiójátéktól kezdve mindenféle próbálkozás, és ami az egyetlen olyan platform volt, ahol körülbelül ugyanolyan jól tudott működni, mint a regényekben, ez az általad említett képregény volt. Egyszerűen
azért megelevenedtek azok a szereplők, és jól nyúlt hozzá, nem tudom, ki, a Korcsmárosnak volt a szabad
persze,
munkája.
Persze. Tehát a Korcsmáros Pál olyat tudott vizuálisan hozzáadni, ami kiegészítette. A filmnél ugye, ami azért sokkal kevésbé narrált műfaj, mint a képregény, főleg ugye az adaptációs képregény, és erre majd még, ha idő lesz, kitérünk, hogy, hogy az adaptációs képregény az tulajdonképpen egy ilyen nagyon jellegzetesen magyar dolog, és miért is lett ilyen nálunk a képregény.
Adaptációs képregény? Ez igen. De ez egy műfaj a műfajon belül?
Ez egy műfaj a műfajon belül, tulajdonképpen ez volt az, ami lehetett. Tehát ami a tűrt volt.
Ezt mert engedte a rendszer?
Ezt engedte a rendszer. Ezt lobbizták ki, hogy egyáltalán lehessen képregény. Mert gyakorlatilag, ahogy a magyar zene, amit ugye magyar rock történet kapcsán beszélgettünk arról, hogy hogyan a politikai rendszer hogyan hatott ki a magyar könnyű zenére, ugye a magyar képregény is megszenvedte ezt. Tehát a nyilas hatalom átvételnél már azért nem lehetett képregény, vagy már az azt megelőző időszakban is, ahogy ugye szorították ki a zsidóságot a közéletből, mert hogy az egy alapvetően a zsidók kezében lévő bulvár médiának volt egy ilyen tünete, és akkor ezt el kell felejteni. Aztán vicces, mert még ugyanez a rezsim használta propaganda célokra. Aztán utána jött a kommunista rezsim, ami szintén azt mondta, hogy imperialista kultúrmocsok, tehát ott nem a zsidóság volt, hanem inkább a társadalmi berendezkedés, akkor azt se. Ugyanakkor ők is elkezdték propaganda célokra használni, és aztán gyakorlatilag az 50-es évek vége felé, amikor ugye nagyon kellettek a szelepek 56 után, akkor még a Gugi Sándor és nem tudom pontosan még kicsoda lobbiztak a kultúrpolitikánál azért, hogy valahogy lehessen, és egy ilyen kompromisszumos verzió született, hogy regényklasszikusoknak, illetve politikai üzeneteket hordozó könyveknek egy adaptált változata lehet, de
az amerikai képregény megfelelő.
Igen, de az amerikai képregényre, meg a francia képregényre jellemző sajátosságok, mint a hangutánzók, vagy a kézzel beírt szöveg, azok nem. Tehát legyen ez egy ilyen, inkább mint egy illusztrált szöveg, tehát nagyon-nagyon túl narráltak voltak ezek, a képszöveg arány az nagyon durván a szöveg irányába sűrű mozdult volt, el. Nagyon-nagyon sűrű volt, hát nagyon sokszor
és tényleg gépelt.
Alig volt hely a rajzolónak valamit odabigyezteni.
Miért nem mindegy az, hogy ez írott, vagy a részletről tudsz valamit, hogy ez miért érdekes, hogy...
Nyilván ez olyan dolog volt, hogy aki kiadja az engedélyt, az tudjon arra hivatkozni, hogy oké, végül is megengedtem, de ilyen korlátokat hoztam, tehát azért nem mehet ez itt nyakló nélkül, nem lesz itt Amerika. Igen. És akkor gyakorlatilag ez körülbelül 3-4 évtizedre így meghatározta a magyar képregénynek a fő csapás irányát. Viszont mivel nagyon tehetséges emberek dolgoztak ott, tehát a nagy hármas, a Sebők, Zórát, Korcsmáros, nagyon sok ember szerette, nyilván ebben benne volt az is, hogy limitáltak voltak a lehetőségek, tehát a hétfői adásszünet meg az áruhiány időszakában azért kevés olyan dolog volt, amiben olyan nagyon jól el lehetett ütni az időt, úgyhogy én gyerekkoromban akkor még volt egy papírgyűjtés, akkor én
talán nincs papírgyűjtés, ma
hát,
is van.
Hát legalábbis abban a formában nincs, hogy kölykök házról házra bekopogtatnak. De akkor azt azért
műtöttük, mert... Mekkora volt, hogy hozzá pornó újságokhoz?
Hát már aki, ugye én képregényekre hajtottam. Ezek szerint akkor te nyúltad le a pornót, most már ezt is tudom. A lényeg az, hogy azt láttam, hogy az emberek, és nem egy ilyennel találkoztam, kigyűjtötték a Füles nevezetű rejtvény újságból a képregény lapokat, és azokat így összekötötték, összevarták, hogy így egyben legyen nekik egy kis képregény újságjuk. Tehát, hogy ami nem volt, ezt legyártották. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos viszonyítási pont volt, és ebből a korcsmáros féle rejtők, azok nagyon erősen fent maradtak. Úgyhogy ez a működő rejtő.
És mikortól volt például ez a 80-as évektől kezdődött az alfa meg a kockás, vagy az korábbi? Tudom, hogy az nyilván kifejezetten gyerekközönségnek szóltak, és emiatt súlytalanok voltak nyilván a politika számára, ezért gondolom, hogy ezek mehettek.
De hát mindenképpen ez a később, ez a 80-as évek, ez az én gyerekkorom alfa és a kockás, de kockásnak is volt politikai áthallása, hiszen abban ugye PIF-ből vett képregények voltak, és a PIF az pedig ugye a francia kommunista párt ifjúsági lapja volt. Tehát, hogy ezt mi megkaptuk, tehát az a speciál véletlenül legális volt, tehát nem olyan, hogy így lenyúltuk, mert senki se veszi észre a vasfüggöny mögött, hanem ez teljesen legálisan kapott tartalom volt. Mert nincsen emlékem,
hogy ilyen üzenete lett volna, vagy voltak? Lehet, hogy ma belelapoznék, akkor
Nem volt üzenet, itt csak a kapcsolat.
A háttér az kóser volt.
Igen, igen.
Eszembe jutott az előbb, mondtad ezt a szelep dolgot, meg hogy mit lehetett, meg minek lehetett áthallása, meg aztán mit nem lehetett csinálni. Volt egy ilyen, és nem tudok neveket, meg évszámot, de nem is az a lényeg, a történet, hogy volt egy ilyen gyűlés, ahol írók összegyűltek, és hát ugye már nem volt cenzúra, mint olyan, de mondta, hogy követeljük vissza a cenzúrát. De miért? Hát azért, mert mióta nincsen cenzúra, azóta az öncenzúra sokkal erősebb, mert hogy ott aztán volt megtorlás, hogyha olyasmit írt le, vagy hangoztatott valaki, ami a rendszernek nem tetszett. Tehát, hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy hogyan működtek akár ezek a művészek is.
Abszolút. Aki egyébként bővebben szeretne erről tudni, és így nagyon érdekli, hogy hogyan alakult ez a korszak és a képregény túlélés, akkor a Kertész Sándornak van egy könyve, Comics Szocialista Áruhában címmel, és az gyakorlatilag ennek az egésznek a keletkezés történetét és útját végigmeséli. Nagyon, nagyon izgalmas.
Egyébként ez is egy szép kortünet, amit most kaptunk SMS-ben Gábortól. Azt írja, hogy nekem az általános iskolában, ami a 80-as évek első fele volt, az egyik osztálytársamnak 30 centi vastag vadonatúj gyönyörű képregényei voltak, és most nemrég árult el, hogy a nagymamája olyan helyen dolgozott Magyarországon, ahol ezeket a képregényeket nyomtatták. És ez is milyen szép, hogy így. De nem tudom, hogy ez hogy miért történt, hogy most árulta el, hogy annyira erős volt az öncenzúra, hogy ezt inkább így elsöpörték a szőnyeg alá az ilyen titkokat, de
lényeg, ezek hogy egyébként nagyon vicces, mert ezek kijutottak a nyomdából, főleg skandináv piacra szánt Tarzan, meg ilyen képregények voltak, és nekem is voltak ilyen áthúzott óbetűs ilyen Tarzan képregényeim, és hát néztem, hogy úristen, mi lehet ide írva, nagyon furcsa hangsúlyok kiabál ez a karakter.
Ezeket honnan szerezted meg? Ezt már a rendszerváltás után?
Voltak ilyenek, hogy ilyen kis trafikok, meg hasonlók, akik hozzájutottak a nyomdából kicsempészett áruhoz, és akkor azok valami töredék áru, ezek nem hivatalos forrásokban.
Ez a zseni, többször visszatért, mert tudod, az a Brazíliában egyszer egy ismerősömmel beszélgettünk, és akkor mondta ezt a zsejtinyó fogalmát valami kapcsán, hogy te Magyarország, ugye hány éves vagy? Neked tudnod kell, mi az a zsejtinyó? Mondom, mi az a zsejtinyó? A zsejtinyó az portugálul, brazil-portugál az azt jelenti, hogy a pult alatti megoldások.
Igen. Ez pont az volt. Igen. Ez pont az volt, igen.
Szóval azon gondolkodom, hogy ma mi lehet az, ami a 70-es, 80-as években a képregény volt, tehát mi tölti be annak a szerepét, ami hasonló szelep lehet. Tehát, hogy mi az, ami egyébként a ma? Bármelyik rendszernek fájhat, nem tudom, a színház, tehát az akkor is volt, csak ott az jobban, nem tudom, sokkal erősebb keretek közé volt szorítva.
Hát nyilván ott a stand-up, ami egy ilyen elég
az kéne, hogy az dolog legyen mindig.
De arról már azt mondják egyébként, tehát hogy arról az már nagyon egy ilyen iratlan közmegegyezés, hogy az tényleg egy ilyen vállalt szelep volt. Tehát a Hoffinak a...
Ja jó, hát ott igen, de azért nem hasonlítanám össze a kommunizmus és szocializmus évtizedeit azzal, ami most van. Hát most azért nyilvánvalóan tudjuk, hogy mennyire igyekszik a központosítani minden felületet és forrás vagy csatornát a hatalom. Általában nyilván a legtöbb hatalom, de azért nem lehet összevetni, tehát ma nyilván egy stand-upos el tudja mondani, amit akar, nem kell ahhoz Hoffinak lenni, meg különösebben megengedni. Maximum limitáltan lesz meghívva ide, meg oda. De egyébként én is erre akartam kifutni esetleg kérdésként, aztán talán így, nem tudom, az időt nézve áttolni azt majd megint egy következő adásra, hogy a képregény, tehát te tudsz arról mesélni, Dávid, egy picit, hogy a képregény, mint olyan az ma, mondjuk itt ma Magyarországon milyen állapotban van, lehet egy ilyen általános kérdést föltenni, illetve, hogy ez a jövőben, a közeljövőben, jövőben van-e arra szerinted valamilyen mód, vagy egyáltalán érdemes ezt a formátumot használni valamilyen fajta szelepként, vagy ha nem is szelepként, mert ma már ezt nem szelepnek nevezünk, de egyszerűen egy ilyen radikálisabb kommunikációs csatornaként. Mert hogy nyilván nagyon erős képregény alapú sztorik vannak, ugye, amit tudom én, a nemzetközi piacon.
Kis, nekem olyan ez a képregény sztori, mert amennyit beszélünk róla, én semmennyire nem foglalkoztam a képregényekkel, de most már másodjára beszélünk róla ilyen mértékben, és elkezdett nagyon érdekelni, és nem tudom, hogy lehet, majd arra is kéne majd beszélünk, hogy hogyan lehet ráfüggni. Hogyan lehet lejönni.
Sőt, annak kell kezdeni, hogyan kell képregényt olvasni.
Ó, igen.
Tehát, bármilyen meglepő egyébként, az adaptációs képregényt, azt könnyű volt olvasni, ez tényleg olyan volt, mint egy illusztrált könyvet olvasnál. Normális képregényben sokkal inkább kiegészíti egymást a két funkció, tehát amit vizuálisan érzékelsz a rajzok, és a szöveges rész. És hogyha nem vagy hozzászokva, akkor döccenhet a dolog, nem tudod lekövetni. Még egy filmnél a valós idő meg a mozgás miatt is sokkal kevésbé érzed ezt, mert ez sokkal jobban hasonlít a valóságra. Tehát
te azt mondod, hogy a kvázi az eredeti képregény a műveknél ott megpróbálja az alkotó, tehát mind a kettővel kommunikálni, és nem narrálni, hogy nem ugyanazt Persze. mondjam el szövegben, mint Persze. a képben. Világos.
Ilyen szempontból az adaptációs képregénynél ez egy klasszikusan képregényes hibának minősíthető, hogy leírja azt a szövegben, látsz. Ami a képen van. Tehát Igen. gyakorlatilag a képek nélkül is összeáll a történet, ami meg hát nem jó. Ez olyan, mintha egy Világos. Filmet úgy nézni, hogy folyamatosan mondják, hogy és most a fősbe jön, most balra fordul, és megbakarja a
balherét. Netflixen bekapcsolod azt a bizonyos, ez mindig az van alapból bekapcsolod, hogy hülyét kapok ettől. Kiknek mindegy, az ilyen halláskáros, tehát így magyar. De nem?
Nem,
nem lehet.
Akkor mi látás? Nem mindegy, de azok miért néznek filmet? Akkor kinek megy az? Van ilyen, hogy egy ember belép a szobába, ezért ilyen zene szól, de van ez az audio, van hát a sima akkor, angol, ne, meg akkor, van ez
akkor
a...
De akkor a látáskárosultaknak van. Valószínűleg, mert egy filmet nyilvánvalóan a hang, ami történik, ami dialógus történik, vagy amik ilyen hangok vannak, azokat hallják, de hogy mi történik, az
de lehet, hogy csak
konkrétan nonverbális részeket lehet, hogy...
Elindult a rendezői változatnak a narrált verziója, és nem értetted, hogy mi van.
Valószínűleg. Na, srácok, akkor folytassuk ugyanitt majd. Most az ilyen röpke villámlátogatás volt, de ezt hálásan köszönöm. A képregények világát ki fogjuk bontani. Most tartunk egy gyors ülést, nem sokára, és akkor megbeszéljük, hogy mivel jövünk legközelebb. Engem tényleg érdekel a Rejtőjenő világa, meg az, hogy...
Hát még beszélhetnénk, a nagy sikert befutott, milyen, a Marvel, minden azt mindenki ismeri, de hogy ki volt ez a Sin City, meg a
Frank Millernek
az utcai, hogy ő például mi tudott, mi volt az, ő egyszerűen csak kiemelkedett, ez legyen akkor már egy következő.
Legyen az, meg feldobjuk azt, hogy lehet-e bármilyen történetből képregényt csinálni. Miből nem lehet képregényt csinálni? Mi az, ami kárt tesz a kultúránkban? Olyan képregény van-e? Na, ezeken majd szépen elgondolkodunk, most tartunk egy tanácskozást, de addig jön egy rövid szünet, és aztán megyünk tovább, nem a Rácz Viktorra, meg a Cserkuti Dáviddal, hanem a Zene a házban rovat lesz ma a gyerekek, két hetente szerdán megjelenik ez a jó kis rovatunk, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Viszont Dávidnak és Viktornak most köszönöm a
villámlátogatást.
Mi köszönjük.
Köszi szépen.